Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a mai vasárnapon, Szent Háromság ünnepe utáni 21. vasárnapon egy kicsit rendhagyó módon kezelem az alapigéket. A rendhagyó éppen benne ez, hogy két ige szakaszt választottam, mind a két ige szakasz a mai vasárnapnak a ige szakasza. Az egyik, ahogy előírva vagyon a mai vasárnapra, az Hóseás próféta könyvének a második fejezetéből való a 20-tól a 22-ig, a másik ige szakasz pedig Pál apostolnak az efeszusi leveléből való, a 6. fejezettől a 10. verstől a 18-ig. Először tehát ezt fönnállva hallgassuk meg, de hogy túlságosan ne terheljen meg a testvéreket, a profécia után az új szövetség ige szakasznál már azt fogom mondani, hogy foglaljanak helyet a testvérek, és úgy olvasom föl. Az a lényeg, hogy a lélek nyitva legyen. Tehát hallgassuk meg Isten szent igéjét először, helyünkről fölállva, Hóseás próféta könyvének a 2. fejezetéből, a 20. verstől a 22-ig a következőképpen. Azon a napon szövetséget kötök javukra a mezei vadakkal, az égi madarakkal és a földön csúszó mászó állatokkal, kiírtom az íjat, a kardat és a háborút az országból, és biztonságban élhetnek. Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával, eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, megismered a te uradat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és ugyanúgy, mintha még állnánk, hallgassuk meg most, amit Pál apostol ír az Efezus 6:10 következőkben. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben, mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felvezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, fölsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével, vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát, vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által, éppen azért legyetek éberek, teljes álhatatossággal, könyörögve az összes szentekért. Ez a szakasz pedig tehát a Pál apostoltól való. Mind a két ige szakasz a mai vasárnapnak a úgymond ige hirdetési igéje, és így a kettőt én most kombináltam. De bevezetésképpen, kedves testvérek, hadd mondjam el azt, hogy a mai napon, ezen a mai vasárnapon 3+1 körülmény befolyásol bennünket, a lelki életünket, a gondolkodásunkat. 3+1 dolog hat a lelkünkre, amelyeket nem tudunk kikerülni. Az egyik mindenképpen az, rádióban, tévében is megjelent már ez a mai napon, és nyilván benne van a levegőben, hogy ma a katolikus testvéreinknél az úgynevezett Minden Szentek ünnepe van. Mi tegnap ünnepeltük a reformáció ünnepét, és mint ahogy már a bevezetésben említettem, a névfelvételt, oktatási intézményünk névfelvételét, és ez hát nagyon szép dolog, hogy a reformáció ünnepével kapcsolódott össze. Holnap pedig a halottak napja van, ugye november 2-án van a halottak napja. Ez a három, ami befolyásolja, érinti a lelkünket, és a plusz egy, hogy az 1956-os forradalomra emlékeztünk október 23-án, és november 4-éig a győztes forradalomra emlékezhetünk, aztán november 4-én ugye hajnalban bekövetkezett a tragikus fordulat. Illetve még plusz egyet hozzátehetünk, mert természetesen ezen kívül mindenki hozza a maga egyéni sorsát, gondját, baját, szomorúságát, esetleg gyászát, mert esetleg a múlt héten kellett búcsúzni a szerettétől, vagy előzőleg, vagy korábban, vagy bármikor, hiszen mindannyiunknak már szomorú kötelessége volt, vagy legalábbis többségünkben szomorú kötelesség volt már szeretteink koporsójánál megállni. Ebben a helyzetben akar tehát minket megszólítani Isten szent igéje. Visszatérve tehát a pontokra egy icipicit bővebben, a mai napon tehát a katolikus testvéreink az úgynevezett minden szentek ünnepét ünneplik, népszerű neve, hogy Mindszent. Részben azokról van szó, akik a történelem során az életüket adták a hitükért, és vagy mártírokként vonultak a katolikus egyház történetbe. Ez tehát az összes vértanú ünnepe, és mindazoké, akiket a katolikus egyház szentekké avatott. Ez természetesen az ő belügyük. Luther nyomán, és persze az ige világosságában mi már döntöttünk ebben a kérdésben, mégpedig úgy, hogy sok mindent lehet tanulni a vértanúktól, az átlagon felüli példamutató keresztények életéből, megható történetek és legendák vannak, tanulságosak is, de nekünk természetesen eszünkbe nem jut a mártírokhoz vagy a szentekhez imádkozni, mert tudjuk, hogy az Urat, az Úr Jézust kell megszólítanunk, illetve pontosabban szólva az Úr Jézus nevében a mennyei atyát kell megszólítani. De hát ez az ő belügyük, mi pedig tudjuk a Szentírás tanítását. Tehát minket ez a második meghatároz a reformáció, ez az egyébként méltatlanul elfelejtett ünnep, sajnos ez az október 31-e méltatlanul elfelejtett ünnep, pedig tegnap már nem tudom, hogy Orosházán vagy Mezőhegyesen püspök úr említette, hogy tulajdonképpen ez a második pünkösd, azért is piros az oltárterítő, na nem ma, hát tegnap piros volt, mert a reformáció ünnepén piros az oltárterítő, ami a Szentlélek eljövetelét, a pünkösdi lélek kiáradását úgymond jelképezi, hiszen az egyházi esztendő, és ezt a legtöbben tudják a testvérek közül, az egyházi esztendő különböző részeinek különböző színei vannak, így a pünkösdi piros, a piros pünkösd, és reformációkor piros pünkösd ünnepe van, mert a reformáció az a Szentléleknek az ünnepe, Luthert a Szentlélek Isten vezette arra, hogy fölismerje Jézus Krisztusban a megváltót. Sajnos nagyon elhanyagolt ünnepünk a reformáció. Tegnap egy nagy tele templom, ugye mindenütt ültek, tehát nagyon sokan voltunk. Ez az iskola ünnepségének volt köszönhető, de természetesen örültünk szülőknek és gyülekezeti tagoknak is, meg persze sok vendég is volt. Minden esetre a reformáció ünnepe, annak idején Luther, miért pont ennyire találkozik a két ünnep? Luther annak idején a minden szentek ünnepét kívánta kihasználni reformátori tételeinek közzétételére. Tudta, hogy minden szentek ünnepén rengetegen mennek majd Wittenbergbe, és ekkor szögezte ki a híres 95 tételét, és hát ezt olvasták is, sőt, ez egy nagy csoda volt, írják a történészek, hogy a 95 tétel, akkor ma már nem probléma, mert a TV, rádió, stb., de akkor nem volt, a 95 tétel 2 hét alatt terjedt el Németország területén, már a kezdetleges nyomdák segítettek ebben, hogy akkor a Gutenberg galaxis kezdődött a nyomdák korszaka, és 2 hét alatt terjedt el. Így a reformáció ünnepe mindig megelőzi az úgynevezett minden szentek ünnepét és a halottak napját. Sajnos mára a halottak napja mindent elnyom, a reformáció ünnepét is, meg a katolikus minden szentek ünnepét is. Halott kultusz alakult ki, mert az igei látás elveszett, és miután, ha nincs spirituális látás, nincs igei látás, akkor ott mindig kultusz jön létre, és hát ez sajnálatos lelki állapot. Persze ez nálunk van így Magyarországon. Ez a folyamat a szekularizáció, vagyis az elistenedésnek a köszönhető. Mellesleg holnap, azaz november 2-án van a halottak napja, de egy korábbi szokás miatt mi is ma állunk meg a temetőinkben szeretteinkre emlékezni, és ebben az emlékezésben vegyesen van benne sok minden, bűnbánat, hálaadás, elgondolkodás, magunkba szállás, elgondolkodjunk az életünk eredetéről, céljáról. Úgy szoktam fogalmazni, némi nemű teológiai, hogy is mondjam, rafinériával, hogy nézzétek testvérek, ha nem lenne igaz, amit az Isten igéje állít, azt soha nem tudjuk meg, de ha mégis igaz, akkor viszont írtó nagy barhé lesz, hogyha meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, mert hogy mégis igaz. Mi tudjuk a szívünkkel, lelkünkkel, a Szentlélek világosságában, hogy ez bizony igaz, amit Isten igéje mond, ez igaz, tehát nekünk erre nagyon jó, hogy ráhangolhatjuk a szívünket, de bizony gondoljunk bele, hogy mit jelent az, hogyha hit nélkül kell megjelenni majd az Isten ítélő széke előtt. Érintőlegesen szándékoztam említeni ezt a néhány eseményt, részben azért is, hiszen mindenkit foglalkoztat egyszer, életében egyszer vagy többször az a kérdés, hogy vajon hol vannak a halottaink az utolsó szívdobbanás után. Hát egyesek mondják, hogy ott vannak a temetőbe, kész vége, nem ennyire egyszerű a dolog. A Szentírásnak a tanítását villanásszerűen szeretném most megemlíteni, hogy a Szentírás ebben a tekintetben sem néma, még ha most nincs is elegendő idő arra, hogy minden részletét kifejtsük, de néhány bibliai példát éppen ezen a mai napon azért hadd idézek a számatokra. Csak készülés közben nem vettem elő semmilyen lexikont, se konkordanciát, semmiféle szótárt, csak úgy hirtelen emlékezetből, és azt is tudtam, hogy csak a behatárolt idő keretében kihasználva, hirtelen emlékezetből szedtem össze néhány igazmondó ige helyet, ami figyelmeztet bennünket arra, hogy hol is lehet a lélek az utolsó szívdobbanás után. Elsőként a Prédikátor könyve, az Ótestamentum egy különleges gyöngyszeme jutott eszembe, a Prédikátor könyvének a 12. fejezetéből egy gyönyörű részlet, jelképes, drámai megfogalmazása ez az emberi múlandóságnak, méghozzá költői megfogalmazása. Hallgassátok csak a 12. fejezetből, így szól a Szentige. Végül elszakad az ezüst kötél, összetörik az arany pohár, a korsó eltörik a forrásnál, és a kerék belezuhan a kútba, a por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta, mondja a Prédikátor könyvében az Isten szent igéje. Ez egy gyönyörű jelkép, az ezüst kötél, az aranypohár, ami az emberi életet jelképezi, hogy olyan a mi életünk, mint az ezüst kötél, ez egy nagyon szép érték, aranypohár, ugyancsak érték. Aztán persze a korsó is érték, mert igaz, hogy agyakkorsó, de ha nincs miből vizet inni, vagy nincs mivel vizet tárolni, szóval érték a korsó, a kerék, ha belezuhan a kútba, a kerekes kút, akkor bizony nehéz vizet. Tehát az emberi élet értékének ez a megfogalmazása, és hogy jelentése, hogy ami porból vétetett, porrá lesz, de a lélek visszatér Istenhez, aki adta. Szívünk utolsó dobbanása után, így tanít a Prédikátor könyvében Isten igéje. A másik híres ótestamentumi egyéniség, a szenvedés nagy jelképe Jób. A könyvéből, Jób könyvéből való az a részlet, amit gyakran idézünk temetéseken is, amikor már megállunk a sírnál, És akkor itt egy picit bővebben olvasom a mondatot, ott csak a mondat eleje, vagy a idézendő szakasz eleje hangzik el, így szól, mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött, és innen jön a folytatás, hogy és ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent, saját magam látom meg őt, tulajdon szemeim látják meg, nem más, bár veseim is megemésztetnek, de meglátom az Istent. Még egy idézetet veszek elétek, a drámai golgotai keresztet, illetve három keresztről van szó ebben az esetben. Hárman függenek három kereszten, Isten fia, ami megváltom középen, és két rabló, két méltán elítélt bűnöző, vagy ahogy Lukács is említi, gonosztevő. Emlékeztek, az egyik megfeszített gonosztevő bizonyos pikantériával káromolja és csúfolja a kereszten függő Jézust, de a másik keményen leinti a meggondolatlan és ostoba cimboráját. Úgymond, ők okkal vannak ott, de ez, mutat vagy pillant Jézus lehet mutatni, alig ha tud, mert a keze ugye már oda erősítve a keresztgerendához, tehát tekintetével mutat Jézus felé, majd így szólt, Jézus, emlékezz meg rólam, amikor eljössz királyságodba, erre ő, tudnélik Jézus, így felelt neki, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, nekem ez a mondat minden okoskodást elvág, tehát egy gonosztevő, egy bűnöző van Jézus mellett, egy másik kereszten oda feszítve, okkal van ott, és mi történik? A gonosztevő elismeri a bűneit, azaz a mi szóhasználatunk szerint kvázi bűnbánatot tart, és Jézushoz imádkozik, gondoljon rá, ha majd eljön az ő királysága, és Jézus válaszát ízlelgessük, mert ezzel a furcsa szóval kezdődik, hogy amen mondom neked, ezt fordítjuk jobb híján, bizony mondom neked. Jézus szokta volt mondani, hogy amen, amen, lego hymin, ezt fordítjuk így, hogy bizony, bizony mondom nektek, amen mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban, csak mert bűnbánatot tartott és kérte Jézust, ennyi újszövetségi szentig. Kedves testvérek, két igét olvastam föl az Ótestamentumból, tehát két igét olvastam föl, egy Ótestamentumit és egy epistolát, azaz részletet az Efezusi levélből, és a lényeget szeretném a szívünkre helyezni. Hóseás próféta és Pál apostol által, de hiába a nagy időbeli differencia Hóseás próféta és Pál apostol között, és hiába az időbeli differencia Hóseás és Pál és közöttünk, mindenképpen az Isten igéje érvényesül, mindenképpen Isten igéjéről van szó, ami meg akar szólítani téged és engem is. Mi a lényege az ótestamentumi szakasznak? Nos, az a lényege, hogy Isten szövetséget kötött a javunkra, mondogatjuk is, hogy ó szövetség, és aztán új szövetség, és ennek a szövetségnek a lényege az, hogy ez a szövetség szeretetből fakad, és itt a próféta költői vénával egy nagyon kedves emberi mozzanatot használ föl. Isten így szól a népéhez, így szól ma hozzád, hozzánk, hozzám, eljegyezlek magamnak. Ugye milyen gyönyörű dolog, hogy azt mondja Isten, hogy eljegyezlek magamnak. A hit ajándékával, az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával eljegyezlek magadnak, és mondhatnám a nevünket, hogy téged, téged és téged eljegyez az Isten. Most az más kérdés, hogy egyoldalú-e az eljegyzés, vagy kétoldalú az eljegyzés? Eljegyzett minket az Isten, ez egy grandiózus, felemelő, óriási dolog, eljegyzett magának az Isten. Nem nézte, ki vagyok, hanem azt nézte, hogy mivé lehetek, mivé lehetsz, azáltal mivé lehetsz, ha megismered az Istent. És ez egy küzdelem, ez egy nagy lelki harc. És ebbe a küzdelembe, ebbe a lelki harcba ad az újszövetségi szentige bepillantást, amit Páltól idéztünk az Efezusi levélből. Mert a harcot, ugyanis a baj ott van, az a nagyon nagy baj, hogy van nekünk egy rettenetes ellenségünk. Mert úgy nagyon egyszerű lenne a dolog, hogy Isten van, azt mondja, hogy eljegyeztelek téged, és mi rámondanánk, hogy Uram, köszönöm, hát ez igazán megtisztelő, és nem is tudjuk, és leborulunk, és imádunk, és stb., de nem így működik a dolog sajnos, mert van egy rettenetes ellenségünk. Nem lenne semmi baj nélküle, de hát van, és éppen Páltól tudjuk meg, hogy nem a lekvárlopás a probléma, vagy fagylaltlopás a probléma, hanem van egy kegyetlen ellenségünk, amit Pál apostol így fogalmaz meg, hogy nem test és vér ellen van nekünk harcunk, hanem az igazi ellenség, idézem Pált, a sötétség világának urai, illetve a gonoszság lelkei. És ez bizony van. Sajnos józanul fel kell mérni az ellenséget. És ennek a negatív, romboló, agresszív erőnek a kegyetlen gyümölcse, eredménye, végzete a halál és a kárhozat. Ez a kegyetlen ellenség, ez minden áron el akarja gáncsolni az életünket, minden áron el akar szakítani bennünket az élet forrásától, a gyökerünktől, minden áron pusztulál. Ez a lényege, hogy pusztítson. Van ilyen, hogy a lényege, hogy pusztítson. Nem adhatok mást, mi lényegem, mondja Lucifer madács ember tragédiájába, és mi a lényege? A pusztítás, a rombolás, a tönkretétel, a gyilkosság. Hát éppen elég egy picit beletekinteni a magyar történelemben, nyilván a többiekébe is, hogy megdöbbenve lássuk, hogy micsoda őrült dolgok történtek ebben a mi történelmünkben. Éppen ma reggel elképedve hallgatom a rádióban, hogy élve temettek el embereket az 56-os események kapcsán. Valami rettenetes. Hát miféle emberek lehettek az olyanok, amelyek, mert az, hogyha valaki indulatból odajut, mert fölhúzták, mert kiborították, vagy nem tudom én mit, de az, hogy kegyetlensége, vagy döbbenten olvastam újra, bár fölidéztem október 23-án egy bizonyos összejövetelen az én nagyon kedves régi nagy-nagy bátyámnak a történetét, és újra elolvastam egy történésztől, Fekete Pali bácsitól vannak, akik ismerik, amit leírt erről az én rokonomról, és elképedve, nem lehet idézni, hogy mit csináltak a testével ott azon az éjszakán, 57 február. Hát milyen emberek ezek? Hát ezek nem létezik, hogy nem a sátán, az ördög megtestülései voltak, hogy kiverték a szemét tudatosan, szétverték az egész belsejét, stb. Amit, szóval borzasztó dolgok ezek, tehát mondanám én azt, hogy szép a világ, mert szépnek szép, meg gyönyörű a nap fölkelte, csak valami őrület az, ami belerágta magát az ember világába, és micsoda kegyetlen módon tud pusztítani. S mert van ilyen ellenségünk, és ez az ellenség bizonyos, hogy is mondjam, személyeket, nem is keveset meg tudott ragadni, azt mondja a Szentige, hogy nekünk föl kell készülnünk, hogy van ilyen ellenségünk, és azt mondja a Szentige, hogy vegyétek fel az Isten fegyverzetét erre a küzdelemre, erre a harcra az Isten fegyverzetét. A Hóseiási profécia szerint Isten eljegyzett minket, szövetséget kötött velünk, eljegyzett minket az ő segítségével, vegyük fel a küzdelmet a démoni ellenséggel, és ehhez a lelki harcunkhoz kaphatunk fegyverzetet, amiről Pál tanít itt. Ha felsorolom, érzékeljük, hogy miről van szó. Pál apostol katonai kifejezéseket használ szent és lelki dolgok demonstrálására. Azt mondja, hogy az igazság szeretet öve, a megigazulás páncélja, a békesség evangéliuma hirdetésének a saruja, a hit pajzsa, az üdvösség sisakja, a lélek kardja, és az imádságot említi utolsóként. Csak érintőlegesen a pontokról, hogy az igazság szeretet öve azt jelenti, hogy az igazság szeretete tartsa össze az életünket. Hát bizony, semmiféle hazugságot nem lenne szabad eltűrni. Isten lelke adjon erőt nekünk, hogy legyen bátorságunk az igazságot meglátni és kimondani, de mire tanított tegnap, és mire tanít bennünket Székács József, hogy az igazságot szeretetben kimondani. A másik a megigazulás páncélja, Isten azt mondta, Krisztus sebei által te igaz vagy, tehát Krisztus sebeiért. És ez az Istentől kapott páncél legyen az öltözéked, aminek tartalma, hogy hited által Isten felöltöztetett téged, védő ruhába öltöztet hited által. Csak annyit kell tulajdonképpen tenned, mint a gonosztevő tett a kereszten, hát ennyit már csak tudunk tenni, hogy azt mondjuk, hogy Uram, én bűnös ember vagyok, de emlékezzél meg rólam a te sebeidről, és páncél kemény legyen a hited, Krisztus, hogy Krisztus vére eltörölte a bűneidet, gyere, vegyed és egyed. Ezután logikus természetesen, hogy béke tölti ki a szívedet, mert Krisztus vére eltörölte bűneinket, béke tölti ki a szívedet, de ezt a békességet tovább kell sugározni. Légy a békesség hírnöke, a sok-sok békétlen, ideges, megbántott, megsértett ember között légy békekövet, hogy ahol haragszanak, te ott légy békekövet. És ha van hited, ez a negyedik, olyan védelmet ad ez a hit, mint a pajzs. Hiába lövik rád a hitetlenség nyilát, kivéded természetes módon, mert a hitedről, mint pajzsról az ellenség minden nyila lepattanhat. Hitben élő emberek számára mondhatnak akármit, már Isten állítólagos kritikusai. És az ötödik, hogy vedd fel az üdvösség sisakját. Egyszerűen a gondolkodásod Istenre és az örök életre legyen beállított. A lélekkardja pedig Isten szent igéje, amely megszólalhat általad. Csak fogad be a szívedbe a szent igét, és ez a befogadott szent ige akar benned megszólalni. Nem te akarsz megszólalni, hanem a benned élő szent ige akar megszólalni. És mindezt megkoronázza az imádság. Idézem Pált, vagyis a szent igét, minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által, éppen azért legyetek éberek teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért. Ez a másokért közben járó imádság, ennek az üzenete jusson el a szívünkig. Látjátok, kedves testvérek, Hóseás szerint, az ószövetségi próféta szerint az Úristen eljegyzett bennünket. Pál apostol szerint pedig nem vonja kétségbe, sőt, erősíti Hóseás kijelentését, de az a baj, hogy van egy nagy ellenségünk, amelynek nem ízlése szerint való ez az eljegyzés, és mindent meg akar tenni ennek az összetörésére. Isten azt kéri, mindenki döntse el, aki akar vele Istennel kapcsolatba kerülni, és az örök életbe, és ha igen, íme a lelki küzdelem fegyverei. Fegyverkezzünk föl, öltözzünk föl. Régen olvastam egy kommentárba, hogy nézzük meg ezeket a fegyvereket, ezek mind védő fegyverek, egyik se harci fegyver, olyan értelemben, hogy meg lehetne vele támadni a lélek kardjánál is. Azt mondják, hogy a rövid kis tör, amivel a katona, a római katona az utolsó lélegzetben már tudta még magát védeni, tehát mindegyik védő fegyver, mint a pajzs, mint a sisak, ezek védő fegyverek voltak, tehát ezek a lelki küzdelem fegyverei, mindebben a lélek segítsen meg minket. Amen, imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük neked azt a csodálatos üzenetet, hogy szövetséget kötöttél velünk, és hogy prófétád ezzel a képpel fejezi ki, hogy eljegyeztél minket. Bocsáss meg, amikor mi nagyothallók vagyunk és érzéketlenek, pedig ez az eljegyzés a te szeretetedet, sőt a te szerelmedet fejezi ki, ami aztán a te fiat sebeiben teljesedett ki és be. Urunk, kérünk lelkeddel, érintsd meg a szívünket, hogy megértsük ennek a szent eljegyzésnek grandiózus távlatait. És ugyanakkor köszönjük szent igédet, hogy készítgetsz bennünket a mindennapi harcokra, védő fegyverekkel látsz el bennünket, mint pajzsal, mint az üdvösség sisakjával. Urunk, kérünk, hogy ebben a küzdelemben öltöztess fel bennünket ezekbe a fegyverekbe, öltöztess fel bennünket, mert nagy a mi ellenségünk, és erősebb, mint mi. Mi csak benned, veled és általad nyerhetjük meg ezt a küzdelmet, ezért kérjük a te áldásodat, segítségedet, drága Urunk, öltöztess fel bennünket. Amen.